Debreceni Egyetem Nevelés és Művelődéstudományi Intézete munkatársai Oktatás, Informatika, Pedagógia 2021 címmel rendeztek szakmai tanácskozást. A szakemberek, kutatók, pedagógusok negyedik alkalommal osztották meg tapasztalataikat a digitális pedagógia és technológia kérdéskörében. Pap Beatrix a riporter.
Mi hívta életre ezt a szakmai tanácskozást? Buda Andrással beszélgetek, a Debreceni Egyetem Nevelés és Művelődéstudományi Intézet adjunktusával, a konferencia elnökével.
Ez a konferencia negyedik alkalommal kerül idén megrendezésre Debrecenbe, de vannak előzményei. Már más intézmények, más egyetemek is próbálkoztak korábban, és meg is valósítottak olyan eseménysorozatot, amikor a digitális pedagógia, a digitális technológia oktatási alkalmazásának különböző lehetőségeit próbálták megmutatni elsősorban közoktatásban dolgozó pedagógusoknak. Egyre többen kezdtek foglalkozni ezzel a témával, úgyhogy egy tudományos lehetőséget is próbáltunk biztosítani résztvevőknek, hogy ezt a témát kutatják, elmondhassák a legújabb fejlesztéseket és a jövőben mutató terveiket.
Mennyire járult hozzá ahhoz, hogy ezt a témát feldolgozzák, vagy foglalkozzanak vele ez a mostani koronavírus helyzet? Nagyon sok helyen online lehetőségek vannak oktatásban, találkozásban.
Ezt a konferenciát mindenképpen meg akartuk rendezni, természetesen most a pandémiás helyzet minket is az online térbe kényszerített, és annyiban módosult a konferenciának a tartalma, a tematikája, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak azok az előadások, amelyek az éppen aktuális helyzetet elemzik, és a tanulságait próbálják összegyűjteni.
Sokan foglalkoznak, kutatnak ebben a témában?
Természetesen ez mindenkit érint, és mindenkit érdekel. Most aktuálisan ez a helyzet, próbálnak minél jobb megoldásokat találni, és hát ugye ez igazán az oktatás részvevőinek egy részére legalábbis ez az első sok az a tavaszi fél évben történt, és akkor azért már sejthető volt, hogy nem ússzuk meg annyival, és lesz majd ennek folytatása és következménye az oktatásra nézve, és ott pedig még fontosabbak voltak, hogy a tanulságokat összegyűjtsük, és mások elé tárjuk, mert így ősszel, és a mostani fél évben meg már még inkább talán azt lehet mondani, hogy felkészültebbek vagyunk erre a speciális helyzetre.
Milyen jó gyakorlatok vannak? Mik hangzottak el ezen a szakmai tanácskozáson?
Mivel párhuzamosan folynak a szekciók, ezért nyilván egy-egy személy csak morzsákat tud csipegetni az elég gazdag kínálatból. Különböző platformoknak a tanulságait elemezték többször az előadók. Több olyan lehetőség van, amivel meg lehet akár a szinkron, akár az aszinkron órákat valósítani, és ezek nem egyformán működnek, mind a technikai tudásuk, a megbízhatóságuk, mind a szolgáltatásaik lehetőségei, de már eleve az is problémát jelenthet, hogyha esetleg egy tanárnak vagy egy diáknak nem 2-3, hanem akár 5-6 platformot is kell használnia egymás után, mert arra kényszerül különböző problémák miatt. Úgyhogy ezeknek az átadása, ezeknek a tapasztalatoknak az átadása, a különböző csoportmunkáknak a megvalósítása, az erre alkalmas felületek, a tanulói aktivitást mérő lehetőségek és a tanulói aktivitást kiváltó lehetőségek közül számtalan elhangzott a konferencián. Egyrészt az előadásokban, másrészt pedig az azt követő beszélgetésekben.
Informatikai fejlesztések szükségesek voltak ahhoz, hogy ez működjön?
Természetesen igen. Ezek a platformok, amelyek különösen a szinkron kommunikációt valósították meg, tehát amikor a tanár és a tanulók gyakorlatilag egy időben vettek részt, ezek nem voltak felkészülve ekkora óriási terhelésre. Sokkal kisebb létszámra voltak beállítva. Technikai fejlesztés volt ezért szükség egyrészt a működtetők részéről, másrészt pedig felmerültek természetesen olyan speciális vagy újabb igények is a különböző képzési formáknál, amit meg kellett valahogy valósítani, valamilyen reakciót kellett arra adni. Több platform üzemeltetője erre hajlandó volt, és ebben léptek. Technikai szempontból már ezért volt jobb a helyzet az őszi fél évben, vagy a most induló fél évben.
Tehát gyakorlatilag az oktatás akkor teljesen hibátlanul tud működni ebben a formában?
Ezt így nem lehet kategórikusan kijelenteni, sőt, hogyha kategórikus kijelentést kellene tennem, akkor azt kell mondanom, hogy nem működhet így, nem tud működni így, mert nem mindegy, hogy milyen tananyagot, milyen is ismereteket, milyen létszámnak próbál egy pedagógus, egy oktató átadni. Tulajdonképpen az előadások esetében, ez most a felsőoktatásra vonatkozik, amit mondok, előadások esetében megvalósítható elég jó színvonalon és jó minőségben a hagyományos oktatásnak a online térbe való áthelyezése, de azért azt tudjuk, hogy egy igazán jó előadó a személyiségével is hat a hallgatóságra, ez pedig kamerán és interneten keresztül ez nem valósulhat meg, és ráadásul természetesen a hatás folytottan is működik, mert egy jó előadó az érzékeli azt, hogyha fáradt a hallgatóság, hogyha valamit nem ért, hogyha valamelyik terület jobban érdekli a részvevőket, ezt úgy nem lehet megvalósítani, hogy kicsike kis szürke téglalapokat, vagy még parányibb alakokat lát esetleg valaki. Egy picit olyan, ez az egyik előadó mondott egy nagyon szemléletes hasonlatot, mint hogyha a tábla felé fordulva a tanulóknak háttal tartanánk az órákat.
Tehát szükséges akkor annak ellenére, hogy sokat fejlődött ez a fajta oktatás, a személyes jelenlét?
Egészen biztosan szükség van, és sok olyan ismeret van, amit nem is lehet igazán megvalósítani a technológia segítségével, csak egyfajta hiánypótlás történhet meg. Nem nehéz belátni, hogyha mondjuk közoktatásra gondolunk, akkor a különböző készségtárgyak, a testnevelés, az a rajz, az ének, az egy az egyben semmiképpen sem másolható át és helyezhető át az online térbe. Tehát aki megpróbált egy értekezeten részt venni, még akkor is, hogyha 5 vagy 10 fő vett részt bármilyen platformon ezen az értekezeten, akkor pillanatok alatt kiderült, hogy abból, hogyha egyszerre több mikrofon is be van kapcsolva, abból elég komoly gondok adódnak a hallhatóság és az érthetőség vonatkozásában. Most nem nehéz elképzelni, hogy mondjuk 30 gyereknek az együtt szolmizálása, vagy együtt éneklése az ilyen körülmények között semmiképpen sem valósítható meg. A felsőoktatásban és a gyakorlati képzésben is számos olyan probléma, helyzet van, számos olyan ismeret van, amit nem lehet igazán megvalósítani online képzés formájában. Nem hiszem, hogy sok beteg szeretne elmenni olyan orvoshoz például, aki online tanult műteni, vagy online tanult vizsgálni.
Említette, hogy sokat fejlődött a múlt év tavaszi állapothoz képest a mostani helyzet. Van még kihívás ebben a témában?
Számtalan kihívás van. Konferenciákon is megjelentek már ilyen szempontból előre mutató területek. A robotoknak a virtuális, vagy éppen a kiterjesztett valóságnak a használata az már napjaink oktatásában megjelenik, és még csak mértékkel természetesen, de már helyet kapott. Akár a legfiatalabb oktatásától kezdve a legidősebb korosztályokig, és egyre inkább a mesterséges intelligencia, a 3D-s nyomtatók, vagy éppen a hologramok, azok, amik a jövőt jelentik most, és ezeket jól kell tudni használni, és meg kell próbálni minél hamarabb beépíteni az oktatásba is.
Akkor elképzelhető, hogy ez a helyzet arra ad majd a jövőben lehetőséget, hogy a személyes oktatás és egyfajta online oktatás párhuzamosan működjön együtt?
Az egészen biztos, hogy az online oktatás és a személyes oktatás az működhet együtt, már akár most is. Most is megvalósítható sok olyan dolog, ami az online térbe, amiről korábban esetleg úgy gondoltuk, hogy csak a személyes oktatás révén átadható információ. Egyre bővül ezeknek az ismereteknek a köre elszabadhatatlan, úgyhogy manapság most már nem is távoktatásról, meg jelenléti oktatásról, illetve ennek a kevert megoldásáról, learningről beszélhetünk, hanem inkább a hibrid oktatásról, amikor bizonyos ismereteket, bizonyos tantárgyakat online módon oktatunk és oktathatunk. De vannak olyan tantárgyak, vannak olyan ismeretek, amelyekhez ilyen létoktatásra szükség van.
Említette, hogy nem ez volt az első tanácskozás ebben a témakörben, akkor ez annyit jelent, hogy ennek lesz folytatása is?
Minden évben szándékaink szerint meg fogjuk rendezni ezt a konferenciát. Ugye, ahogy mondtam, ez már a negyedik volt, és ezt szeretnénk mindenképpen folytatni. Nagy valószínűséggel és reményeink szerint ennek a pandémiás oktatásnak, amit nagyon sokféle módon lehet írni, már inkább a tanulságait tudjuk majd feldolgozni jövő februárban a megvalósuló 5. konferencián.
Mekkora hagyománya van annak, hogy a Debreceni Egyetem Nevelési és Művelődés Tudományi Intézete kutatja az oktatást, az informatikát és a pedagógiát? Pusztai Gabriella az intézet igazgatója.
Más kutatás az intézetünkben hagyomány és kötelesség is természetesen. Az oktatás kutatásainkat az intézetben működő felsőoktatás kutató és fejlesztő intézet keretében végezzük. A neve ne tévesszen meg senkit, ennek az intézetnek a keretében, ennek a kutatóközpontnak a keretében nagyon sokféle oktatás kutatással foglalkozó munka folyik. A digitális technológiák, a technológiai alapú oktatás kérdései, azok lehet azt mondani, hogy az utóbbi 10 évben kerültek a érdeklődésünknek a homlokterébe, és egy kutatócsoport foglalkozik ezzel a munkával, Buda András habilitált doktor kollégánknak a vezetésében. Doktorandusok sora foglalkozik ezzel a témával, és van már disszertáció is, amelyik ez a területen védtek meg, amelyik a tanár szakos hallgatóknak a digitális kompetenciáival foglalkozik. Azonban most nyilván az utóbbi időben látva azt, hogy a mobileszközöknek az elterjedése a fiatalok körében az most már rendkívül széles körű. Ugye tudjuk azt, hogy Magyarországon majdnem 6 millió lakosnak van okostelefonja, a lakásoknak a 90%-ában azért van internet elérés. Tudjuk azt, hogy az óvodások is heti 5 órát ülnek a képernyő elő, tehát gyakorlatilag mire valaki az iskolába kerül, arra az időszakra komoly tartalomfogyasztó és komoly intenzitással és szaktudással rendelkezik az interneten való tájékozódás ügyében. Tehát az oktatás kutatóknak megkerülhetetlen kutatási problémává válik a digitális technológiai alapú és technológiájával támogatott oktatás kérdése. Azt tudom mondani, hogy a pedagógusoknak és a szülőknek is szólnak ezek a kutatások, hiszen sem a pedagógusok, sem a szülők nem kerülhetik meg a problémát, és nem csak a technikai oldaláról, hanem mivel tartalomfogyasztók igen korán a gyerekek, ezért a legfontosabb feladat a kritikai tájékozódás megtanítása az interneten, illetve a technológiai eszközök segítségével való kritikai tájékozódás. Tehát, hogy ne csak felhasználják a technológiai alapú eszközöket az oktatásban és a gyerekek a tájékozódásban, hanem tanítsuk meg őket arra, hogy kritikai módon álljanak hozzá ezekhez a tartalmakhoz. Kritikai és értő módon tájékozódjanak az interneten.
Említette, hogy 10 évvel ezelőtt kezdődtek ezek a kutatások, akkor már előre lehetett látni, hogy előbb-utóbb szükség lesz egyfajta digitális oktatásra.
Igen, én úgy gondolom, hogy nagyjából azért 10 évvel ezelőtt már lehetett látni, hogy a tanteremben mennyire nélkülözhetetlenek ezek az eszközök, és akkor elsősorban a pedagógusokra koncentráltak, főleg a Buda tanárúr kutatásai, a pedagógus jelöltekre, a tanárszakos hallgatókra, ugye Herceg Juditnak a disszertációjára gondolok itt. Azonban az utóbbi 10 évben gyökeres fordulatot vett az a társadalmi elterjedtsége az okos eszközöknek, tehát az, hogy az internet a zsebben van, és hogy a ovisok 10-10%-ának van önálló tabletje, vagy saját okostelefonja, és hát ugye, ahogy az életkorban megyünk fölfelé, ez egyre növekszik. Ennek révén, ugye, hogy így elterjednek ezek az eszközök, nem csak arról beszélhetünk, hogy a tanórán használjuk ezeket a technológiákat, hanem arról is kell beszélnünk, hogy a szocializációban egy olyan jelentős, markáns szerepet töltenek be a technológiai eszközökkel elérhető tartalmak, hogy már nem csak a technológiát kell kutatni, a technológia hatását, a technológia felhasználását, hatékonyságát, hanem a technológiai alapú tájékozódás, vagy technológiával behálózott életünknek a más dimenzióit. Mondok egy példát, hogy érthető legyen. Az internet segítségével a családi otthonokban, ahol korábban apa, anya és a gyerekek voltak, megjelennek új szereplők. Megjelennek azok a szereplők, akik online be vannak kapcsolva a térbe. Ugye ezt az egész társadalom csak most a pandémia hatására élte át, de a gyerekeink már nagyon régen bekapcsolódtak olyan játékokba, közösségekbe, amelyekkel online tartották a kapcsolatot. Tehát más szereplők jelennek meg, új szereplők jelentek meg a családi otthonokban, és bizony ennek kommunikációs, de szocializációs hatása is van.
Sokan kutatják ezt a témát úgy országos szinten. Mi volt a szakmai tanácskozás tapasztalata?
Ugye negyedjére rendezte meg az intézetünk ezt a konferenciát, és én figyelemmel kísérem ezt a kutatási területet, illetve ezt a kutatási közösséget, hiszen minden alkalommal megnyitottam, részt vettem, hallgattam az előadásokat. Azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon összetartó, népes, tehát 100 fő körül van az a társaság, akik törzstagjai ennek a konferenciasorozatnak. Itt vannak kutatók, hogy mondjam, a kutatók nem tudják nélkülözni a pedagógusokat ezekben a kutatásokban, tehát a kutatásokban közreműködő pedagógusok is ide tartoznak, és így ezzel együtt ez egy jelentős kutatói tábor, de nem csak a méretét hangsúlyoznám ennek a kutatói közösségnek, hanem ők rendkívül összetartó társaság, ugye egy sajátos nyelvet beszélnek. Mi átlag ember nem egészen beszéli ezt a nyelvet, amit ők, tehát ők a technológiai fejlesztéseknek a nagyon-nagyon szoros követői, és minden fejlesztés olyan módon tesznek mérlegre, hogy vajon hogy lehetne használni az oktatásban és a nevelésben. Nagyon érdekes az, amit elmondhatok önnek, amit tapasztaltam, hogy 4 év alatt sokszor nem is értettem sokszor, hogy mit beszélnek, mert nem lehetett érteni azokat a kifejezéseket, amiket ők a technológiai fejlesztésekre való rálátásuk okán esetleg azonnal használtak, ahogy megjelent a piacon egy eszköz, vagy egy technológia, esetleg még csak cikkeket írtak róla. Most éreztem azt, hogy a társadalomnak és a pedagógusoknak, szülőknek a szélesebb körei betekintést nyertek ebbe a világba, és most azt gondolom, hogy az ő kutatásaik már nem tűnnek olyan ezoterikusnak, hanem mindenki, aki meghallgatja, vagy meghallgatta ezeket az előadásokat, azt mondhatta, hogy aha, tényleg, ezt ismerem az online oktatás, a digitális oktatás világából, hiszen az elmúlt lassan egy évben már a mindennapjaink részévé váltak ezek a technológiák.
Említette, hogy pedagógusokat is érint ez a téma, gondolom akkor informatikusokat is.
Igen, tehát az informatikus érdeklődésű pedagógus kutatókat, vagy a pedagógiával, az oktatás világával rokon szenvező informatikusokat, tehát valóban ez lehet azt mondani, hogy egy határterület az oktatással foglalkozó kutatók, vagy szakmaszerűen az oktatás világában dolgozók, illetve az informatikusok tudásának egy részére szükség van ahhoz, hogy együtt tudjanak gondolkozni.
Hova juthat el ez a kutatás ön szerint? Mi a határa ennek?
Azt tudom önnek elmondani, hogy a hallgatóimat, én egy másik tárgyat tanítok, nevelés szociológiát, és azzal sokkoltam az első órán, hogy bemutattam egy kis filmet, egy japán kutatók fejlesztettek egy csodálatos robotot, aki egy nagyon szép, jó megjelenésű, kellemes hangú hölgy volt, és a fejében persze természetesen ott volt az a rengeteg információ, amit egy robot fejbe be lehet tölteni, vagyis enciklopédiák sorozata, és ez a robot tanárnő, potenciális ugye tanárnő, ez elmondta, hogy reméli, hogy a közeljövőben már nem lesz különbség emberek és robotok között, és őt munkatársnak fogják fogadni az emberek. És azt kérdeztem a hallgatóimtól, hogy mit gondolnak, hogy ezek után szükség van-e pedagógusokra. Hiszen itt van a robot, ugye ott van a fejében az enciklopédikus tudás, amit még 5 év alatt sem sokszor nem tudunk beletölteni a hallgatói fejekbe. Azon kívül ugye tudja monitorozni a viselkedését a tanítványaiknak, korrigálja a módszereit, az eljárásait, hiszen a tanuló machine learning segítségével a mesterséges intelligencia képes erre. Azon túl nem fárad el, nem ideges, nem előítéletes az osztályzásban. Azt kérdeztem tőlük, hogy mit szólnak, hogy vajon lecserélhetők-e a tanárok robotokra. Kis rögtönzött vitának az lett az eredménye, hogy felsoroltak a hallgatók egy csomó olyan emberi tényezőt, olyan emberi jellemzőt, empátia, sokirányú figyelem, a látható jeleknek és a láthatatlan jeleknek az összehasonlítani tudása. Egy szóval azt mondták, hogy nem, hát robotok jó, hogy vannak, kellenek, de pedagógusokra mindig szükség lesz. A szakirodalomban azt látjuk, hogy vita van arról a szakirodalomban, hogy a pedagógusnak lesz robotasszisztense, vagy a robotnak pedagógus asszisztense. Annak pártján vagyok, hogy a pedagógusnak, a tanárnak olyan képességei és olyan az emberi tényezőnél fogva olyan érzelmi intelligenciája, empátiája, a dolgok látható és láthatatlan rétegek közötti megkülönböztetni tudásra van képessége, hogy robottal nem lehet helyettesíteni az embert, és nem is lesz a főnöke, de hogy egy nagyon jó asszisztenciát kaphatunk a robotok által, az egészen valószínű. Tehát azt kell ezeknek a kutatásoknak, hiszen ez nem egy egybefüggő kutatás, hanem több kutatás láncolata, azt kell feltárni, hogy hol, milyen pontokon, milyen módon lehet jó asszisztense a robottechnológia, mesterséges intelligencia, a technológia a tanároknak. Tehát én ezt várom ezeknek a kutatásoknak az eredményeként.
A Debreceni Egyetem Nevelés és Művelődéstudományi Intézete munkatársai Oktatás, Informatika, Pedagógia 2021 címmel rendeztek szakmai tanácskozást. Ennek kapcsán Pusztai Gabriellát, az intézet igazgatóját kérdeztük az elmúlt percekben.